Hölgyeim és uraim, szeptember 24-én mutatja be a Trafó Grillus Samu Tusz Opera című művét. Egész pontosan nem is ekkor lesz a premier, hanem egy héttel korábban Bécsben, a Musikteater Tage keretében. Ez a Tusz Opera azért is érdekes, mert ellentétben a kortárs vagy a klasszikus operákkal nem egy irodalmi művet dolgoz föl, hanem valós, megtörtént eseményeken alapul, méghozzá a Balassa gyarmati Tusz drámán vagy túszejtésen, ami 1973-ban történt, és viszonylag kevesen tudnak róla, bár Gazdag Gyula készített egy filmet Tusz történet címmel 89-ben a rendszerváltás környékén erről, de akkor még Gazdag Gyulának se voltak meg igazán a kellő ismeretei, de akkor jött Hatala Csenge, aki itt is van a vonalban. Szia, Csenge!
Szia, András! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Csenge, aki dokumentumfilm szerkesztő, illetve író, és szintén Balassa gyarmati születésű, és bár hát nem ennek a korszaknak a szülötte, hanem sokkal fiatalabb, de mégis nagyon érdekelte valamiért ez a történet, és utána ásott a dolgoknak. Ebből született a Hírzárlat című könyv, és hát többek között ez adott ihletet Grillus Samunak arra, hogy létrehozza a Tusz Operát. Hát Csenge, akkor most át is adnám neked a szót a hosszú felvezetés után. Nyilván az egy dolog, hogy te Balassa gyarmati vagy, talán hallottál erről a sztoriról valamit gyerekként vagy fiatalként, valamiért ez téged megérintett, megfogott, és hát tulajdonképpen mint egy ilyen igazi oknyomozó újságíró elkezdted fölvenni a szálakat.
Így van, hát nagyjából olyan 14 éves lehettem, amikor apukámmal sétáltam Balassa gyarmaton, és mutogatta az épületet, hogy hát itt történt Magyarország első és eddigi legnagyobb Tusz drámája, és itt kb. El voltam alélva, hogy te jó ég, pont az én szülővárosomban, és mi történt, hogy történt. Na hát onnantól kezdve kezdtem el tulajdonképpen érdeklődni a téma iránt.
És bocsánat, be kell, hogy szúrjak egy szögletes zárójelet, mert a lényeget elfelejtettem elmondani, hogy ugye te 14 éves voltál, amikor hallottad ezt a sztorit, és tulajdonképpen szinte korodbeliek voltak azok a fiúk, gyerekek, akik kollégista lányokat ejtettek túszul, tehát ez abszolút egy ilyen kamasz történet. Nem véletlen, hogy a filmben, Gazdag Gyula filmjében az akkori, hát kamasz idol Beri Ari játszotta a főszerepet, és hogy ezek a fiúk ráadás egy pártitkárnak voltak a fiai, aki a laktanyában, a helyi laktanyában szolgált, innen szerezték a fegyvereket. Bocsánat, ezt azért el akartam mondani, hogy ez azért különös pikantériája a történetnek.
Igen, igen, és hát ugye a mai ésszel tulajdonképpen fel sem foghatjuk, hogy igen, úgymond gyerekek, vagy nevezzük inkább tinédzserek voltak az elkövetői és elszenvedői ennek a Tusz drámának, és hát 14 évesen én tulajdonképpen elkezdtem érdeklődni ez iránt, a történet iránt, és azt találtam, hogy nem találtam semmit. Amiket említettél korábban...
Csenge, tudom, hogy hát nem annyira illik ilyet kérdezni, de muszáj megkérdeznem, hogy hányban voltál te 14 éves?
Hát az már nem most volt, most vagyok 32, úgyhogy tulajdonképpen gyerekkorom legszebb évei, amikor elkezdtem kutatni a Balassa gyarmati Tusz drámát, és 17 voltam, amikor megcsináltam az első interjút egy Tusszal, tehát tulajdonképpen onnantól lehet ezt számítani, hogy elkezdtem a történettel foglalkozni, és 25, amikor kijött a könyv, úgyhogy egészen hosszú időt.
Hát ez komoly, igen, ez tulajdonképpen már egy életműnek mondható.
Igen, hát akkor úgy is voltam vele, hogy rengeteg dolgot tanultam, azáltal, hogy egyrészt elkezdtem megkeresni a szereplőket, beszélgettek velem, azért ez nagy dolog volt, mert tulajdonképpen én voltam sokaknak az első és az egyetlen, akikkel beszélgettek erről a történetről, tehát akárki más kereste őket, mindig nemet mondtak a felkérésre, és én borzasztóan hálás vagyok, hogy velem leültek beszélgetni, és sikerült végül összerakni ezt a könyvet.
Most nyilván ez a te személyes kisugárzásodnak köszönhető, mert hiába ez a dolog így működik, nevetgélhetünk ezen, de hát nyilván nem véletlen, hogy kinek nyílik meg valaki. De hogyan találtad meg a túszokat? Mondtad, hogy hát nem volt semmifajta dokumentum, nyilván ezt az egészet megpróbálták úgy, ahogy van, elásni.
Igen, hát egyrészt az volt a szerencsém, hogy ugye Balassa gyarmati születésű vagyok, és tulajdonképpen szájhagyomány útján kerestem meg ennek a történetnek a szereplőit. Nem volt olyan könnyű dolgom sajnos, hát egyrészt úgy emlékszem vissza, hogy körbeutaztam az országot miattuk, de főleg ugye a túszejtő miatt, akit aztán tényleg végtelenül nehéz volt megtalálni úgy, hogy én is, hogy úgy mondjam, gyerek voltam, nem voltak kapcsolataim, de nem az volt, hogy bementem egy szerkesztőségbe, és 3 nap alatt kikutattam, ahogy hol van a túszejtő, hanem tényleg körbejártam érte az országot.
Túszejtőről beszélsz, bocs, hogy belevágok, ugye itt 2 fiúról van szó, és az idősebbik testvért azt le is lőtték, amikor kiszabadították a lányokat, hogy én ezt jól mondom.
Így van, és a fiatalabbik pedig a maximális büntetést kapta, amit 17 évesen kaphatott, ez akkor 15 év volt.
És ezt le is kellett ülnie?
Nem, 11 év után szabadult, feltételesen.
Hogy találtad meg?
Hát nem volt egyszerű, mert hogy ugye, ahogy mondtam, körbe kellett járnom érte az országot, ugyanígy szájhagyomány útján, tehát én alap dolgokat tudtam róla, azt, hogy mondjuk nagyjából volt egy sejtésem, hogy ugye a családnak meg kellett változtatnia a nevét. És nagyjából volt egy sejtésem, hogy kit kell keresni, de tényleg szájhagyomány útján indultam el, és egyszer csak így bezárult a kör. De ennek az egésznek az érdekessége az volt, hogy én nem azért kerestem őt, mert könyvet írtam a történetéből, hanem mert úgy hozta a sors, hogy nálam voltak a testvérének a hamvai.
Opa.
És hogy igazából ez
hogy hozta úgy a sors?
Igen, ez került a prioritásban, hogy ezt
figyelj, eddig is nagyon filmszerű volt a történet, de azt gondolom, hogy itt azért már a hollywoodi forgatókönyvírók szeme is elkezd csillogni és dollárjeleket látni. Tehát ez hogy jött létre ez a fordulat?
Úgy gondoltam, hogy az egyik legnehezebb történettel kezdem, és úgy megyek majd az úgynevezett könnyebbek felé, és hát így legnehezebbnek azt gondoltam, hogy hát vajon hol lehetnek a lelőtt fiú földi maradványai, mert arról végtelenül kevés infó volt. Egy rengeteg legenda keringett, hogy merre lehet, de igazából soha senki így nem találta meg, vagy nem volt erről hír, mondjuk akár csak az egész történettel kapcsolatban, de úgy gondoltam, hogy a nehezét hagyom az elejére, és hogyha ezen túl leszek, utána akkor már úgymond nem lesz olyan végtelenül nehéz dolgom a többivel. És hát elindultam egy úton, hogy megtaláljam a hamvakat, és amikor eljutottam a temetőbe, akkor konkrétan nem tudtam, hogy melyik parcellát keressem, ezért bementem a gondnokságra, ahol közölték, hogy de jó, hogy jöttem, mert hogy évtizedek óta nincsen kifizetve ez a sírhely, és most, hogy ezt így felfedezték, akkor kifizetném esetleg.
De honnan tudtad, hogy melyik? Tehát, nem, tehát valamit tudtál? Vagy a nevet
igen,
tudtad?
Voltak ilyen apróságok, amikből lehetett következtetni, és hát tulajdonképpen így jutottam el egy temetőbe, hogy mint ahogy a szereplőket is kerestem, hogy próbáltam minden lehetséges helyszínt kizárni, elutaztam egy csomó helyre, és egyszer csak ott voltam, ahol lennem kellett, tehát ez azért hosszú hónapok.
Hát elég fantasztikus, és akkor örömmel megvásároltad. Hát örömmel. Tehát, hogy
hát úgy voltam vele, hogy ez nem kellene, hogy akkor még egyébként teljesen mások voltak a törvények, tehát ha ma mennék oda macsira, tehát ilyeneket már nem lehetne, de akkor még úgy volt, hogy ugye nem voltam családtag, én is kifizethettem volna, de azt mondtam, hogy hát inkább ne az én nevem, meg ne az én felelősségem legyen ez, mert hát mégis ki a fene vagyok én ennek a családnak, de hogy mondtam ott a temetőben, hogy én éppen keresem a hozzátartozóit ennek a fiúnak, és azt mondták nekem, hogy jó, adnak nekem egy hónapot, jöjjek vissza, hogyha megtaláltam a családját. És hát ugye az történt, hogy nem sikerült egy hónap alatt megtalálnom a másik túszejtőt, visszamentem a temetőbe, ahol közölték, hogy hát 2 opció van, egy, hogy kifizetem ugye újabb 25 évre a sírhelyet, vagy hogy kiszórják a hamvait egy ilyen tömegparcellába. Uh-huh. És így mondtam, hogy hát sajnos nekem egyik se opció, mert hogy itt nem én vagyok az, akinek erről döntenie kellene, és akkor azt válaszolta a temető, hogy végül is van egy 3. opció, hazavihetem a hamvakat, ha úgy gondolom. És hát ezt választottam, mert hogy ezt találtam, ez igazán abszurd egyébként, de ezt találtam a legjobban járható útnak, mert akkor így ugye vissza tud kerülni a testvéréhez, akit amikor megtaláltam, elmeséltem, hát ugye nem a hanvakkal a hátizsákomban indultam neki az országot körbejárni, hanem egy papírral, amit a temetőtől kaptam. És amikor megtaláltam a túszejtőt, akkor elmeséltem neki ezt a történetet, és közölte, hogy hát ez valami oltári jó vicc. Őt már nagyon sokan próbálták megszólaltatni ezzel a történettel kapcsolatban, de eddig az enyém a legjobb, ez óriási. Tehát, hogy nem hitte el, hogy nálam vannak a hanvak.
Hát, mert, hogy ő úgy, meg tudom érteni, megmondom őszintén.
Ő úgy tudta, hogy a testvérét egy névtelen, jeltelen sírba temették el, és annyiban hagyta ezt a történetet, mert erre kérték a szülei. Szóval eléggé hihetetlen volt számára, hogy egyrészt ki vagyok én, honnan szedtem elő a hanvakat, meg egyébként is. És hát az lett ennek a történetnek a vége, hogy időt kért tőlem, hogy azért ne állítsak be a hanvakkal másnap, mert hogy neki azért itt évtizedes történet van, amit fel kell ezzel kapcsolatban dolgoznia. Úgyhogy így maradtunk kapcsolatban tulajdonképpen, hogy időközönként érdeklődtem, hogy akkor mikor mehetek. És biztosított arról, hogy nem fog beszélni erről a történetről, és egyszer csak ilyen nagyon bagatell kérdéssel álltam elő, már hetekkel, hónapokkal később, mert ugye kapcsolatban maradtunk, és tényleg mindenről beszélgettünk, az időjárásról kezdve a politikán át a fociig, és egyszer én közben ugye kutattam a történetet, és voltak kérdéseim a fegyverekkel kapcsolatban, meg a talált hüvelyekkel kapcsolatban, amit nem értettem, és feltettem neki egy kérdést, és
személyesen, vagy telefonon? Vagy...
Nem, akkor pont telefonon beszéltünk, és azon nevetett, és azt mondta, hogy hát tudja, hogy mire megy ki ez a játék, de a fegyverekkel kapcsolatban elmond nekem néhány dolgot. Na, és innen indult. Utána aztán találkoztunk, és elmesélte a történetet.
Hát elképesztő. És ugye ez az, amit a Hírzárlat című könyvbe lehet olvasni. Ő ezt egyébként névvel is vállalta, vagy azért megőrizte az inkognitóját?
Nem, hát így van, megőrizte. Uh-huh. Tehát ő úgy élt le évtizedeket, hogy köszöni szépen, ő elmondja itt nekem, leírhatom a könyvbe, de hogy ennyi. Tehát ő ezzel tovább nem kíván foglalkozni, és őt ne keresse senki. Tehát aki kíváncsi a történetre, olvassa el a könyvet, és ő köszöni szépen.
Hú, elképesztő. Na jó, és hogyan találkoztatok Grillus Samuval, az opera szerzőjével, illetve hogyan tudtál te belefolyni ebbe a munkába, mert azt gondolom, hogy hát sok meglepetés ért azért a munkád során, de az, hogy egyszer csak valaki ebből operát akar csinálni, azt gondolom, hogy talán bizonyos szempontból ez volt a legmeglepőbb.
Igen, igen, még Samu a Covid előtt keresett fel, hogy borzasztóan beleszeretett ebbe a történetbe, és hogy azon gondolkodik, hogy szeretne ebből készíteni egy kamaraoperát. És igen, meglepő volt számomra, mert ugye nyilván senki nem keresett még meg hasonlóval, de egyszerűen lehetett, ahogy Samu beszélt erről a történetről, meg a könyvemről, egyszerűen lehetett érezni, hogy ő is tényleg szerelmes ebbe a történetbe, akár csak én. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy ha valamit csinálsz, akkor azt vagy szerelemmel, vagy sehogy. És tulajdonképpen engem így nyert meg a Samu, hogy ahogy beszélt erről a történetről, ahogy előadta az ötleteit, az a számomra úgy tűnt, mint aki tényleg szerelemmel mesél róla.
Gerendás Bea volt az, aki végül szövegkönyvet írta te történetedből. Nem tudom, ti dolgoztatok így közösen is, vagy egyszerűen ő fogta a könyvet és kivette azt, amit ő gondolt?
Az volt a nagy szerencsém, hogy tavaly lehetőségem volt arra, hogy ugye megnézzem ezt az operát, amikor...
Online volt egy premier, ugye?
Igen, és el is utaztam Bécsbe, tehát hogy ott voltam, mielőtt volt a premier, és mindenki nagyon érdeklődő volt, a színészektől kezdve Beán át, tényleg az egész stáb borzasztóan szeretett volna többet tudni, hol mit lehetne esetleg javítani, változtatni, vagy mit tudok még mondani a karakterekről, ami előrébb vinné a dolgokat, de egyszerűen amit láttam, az nagyrészt úgy volt jó, ahogy volt. Tehát tényleg, amit előbb is mondtam Samuról, az a stáb többi tagján is érezhető volt, hogy tényleg imádják ezt a történetet és projektet.
Maga a műfaj, a kortárs zene, vagy nevezhetjük új zenének, vagy akár az opera, vagy így mindkettő ebbe a kombinációba, mennyire áll közel hozzád, vagy mennyire áll távol tőled, így is kérdezhetem?
Hát az az igazság, hogy én inkább a prózai színházzal voltam ez idáig leginkább elfoglalva, tehát én nekem van lehetőségem arra, és ezt köszönöm is a színészeknek, meg a kollégáknak, hogy egy-egy alkalommal néhány színház próbáira bemehetek fotózni, ugyanis ez a hobbim. És ez általában prózai művekre jellemző, szóval az, hogy a zenés világ és az opera világa, ez egy teljesen új terület volt nekem. Ezt úgy értem, hogy nem azt mondom, hogy soha nem hallottam, vagy nem láttam hasonló műveket, csak egyszerűen nem ez volt az a közeg, amiben úgymond otthon éreztem magam, és ez teljesen átváltoztatta Samu. Tehát amikor ott voltam Bécsben, és néztem ezt az előadást újra és újra, lehet, hogy elfogult vagyok, de borzasztóan, borzasztóan tetszett.
Hát ez nagyon jó, és akkor azóta csak Ligeti és Kurtág van a Spotify playlisteden?
Azért nem megy ilyen könnyen a dolog, de úton vagyok.
Jól van. Csenge, egy nagyon fontos dolgot meg akartam végigkérdezni, hogy ugye hát hiába, tehát a hollywoodi producer az ott van bennem, és látom ezt a magányos lányt, aki bolyong ködös temetőkben, és különböző emberekkel készít interjúkat. Tényleg filmre kívánkozik a dolog, de hát Samu megelőzött minket az opera színpaddal, de hogy ez a lány mennyire volt magányos? Tehát mit szólt ez a családot? Kaptál-e segítséget? Akár anyagilag is, mert azt gondolom, hogy hát ez pláne diákként nem lehetett egyszerű beutazni az ország, ahogy mondtad, mennyire tartottak bolondnak, már bocsánat.
Hát szerencsére a szüleim tisztában vannak ezzel, nem azt mondom, hogy születésem óta, de valószínű nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy hiányzik ennek a lánynak az egyik kereke, úgyhogy ezzel nem volt gond. Aha. És borzasztóan támogattak, tehát hogy volt olyan, hogy apukámmal indultam útnak hajnali 3-kor, mert hogy a munkája az ország másik végébe szólította, és ez a mit ad Isten alapon, nekem is arra kellett éppen mennem, és ő mindig elvitt, mindig követett, mindig hívott, hogy hol vagyok, most hova keveredtem, mert volt olyan, hogy elvitt egy városba, aztán a nap végére nem onnan kerültem elő. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Anyukám pedig úgy támogatott, hogy próbálta bennem erősíteni azt, hogy higgyek magamban, ugyanis rengeteg akadály gördült elém, tehát hogy voltak olyan emberek, akik kifejezetten közölték, hogy hát én azt nem fogom tudni megírni, mert hogy rengetegen próbálkoztak már ezzel, és hogy na majd pont én, és hát azért kellett a bíztatás attól függetlenül, hogy azért magamban is éreztem, hogy valahogy ezt meg fogom oldani, de anyukám mindig így támogatott inkább lelki szinten.
Uh-huh. Hát, hála jó Istennek. Jó, Csenge, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akit bővebben érdekel a történet, az olvass el Hatala Csenge hírzárat című könyvét. Ezt mikor is írta? 17-ben?
15-ben.
15-ben, de hát a dolog az aktuális maradt. Olyannyira, hogy született belőle egy opera, amit szeptember 24-én láthatunk a Trafóban. Én mindenképpen ott leszek, gondolom, te is, és akkor ott személyesen is tudunk találkozni. Én köszönöm szépen Hatala Csengének, hogy itt volt, és akkor mindenkinek ajánljuk Grillus Samu 2 operáját. Köszönöm
szépen, én is köszönöm. Szia, szia!